We've been dealing with all the Bible teaches about the future messianic kingdom.
Tehát a eljövendő messiási királyság témájával foglalkozunk.
And we dealt with the initial shorter periods, but then dealt with the theme of Israel in the messianic kingdom.
És foglalkoztunk avval a speciális témával, hogy Izrael a messiási királyságban.
And we mentioned the four unconditional eternal covenants God made with the Jewish people.
Láttuk a négy feltétel nélküli szövetséget, amit Isten kötött a zsidó néppel.
And the final fulfillment of all four of these covenantal promises requires the future messianic kingdom.
És mind a négy feltétel nélküli szövetségnek a beteljesülése megköveteli a messiási királyságnak a létét.
We went from there to discuss what other prophets, especially Ezekiel, described the future messianic kingdom.
Foglalkoztunk azzal is, hogy egyéb proféták és kiemelkedően Ezékiel tanít a messiási királyságról.
And while he has little things to say throughout his book,
és nagyon sok mindent mond a könyvében,
his last nine chapters provide a lot of detail about the messianic kingdom.
Az ő utolsó nyolc fejezete nagyon sok részletet közöl a messiási királyságról.
He deals with Israel's restoration and tribal divisions.
Foglalkozik Izrael helyreállítással, a törzsek beosztásával.
He dealt with the major geographical changes that will occur in connection with the second coming of the Messiah.
Foglalkozik azokkal a földrajzi változásokkal, amelyek a második eljövetelt kísérik.
He described a new mountain that rise in the center of the country to become the highest mountain in the world.
Leír egy olyan hegyet, ami a második eljövetelkor ott lesz Izraelben, és a földnek a legmagasabb hegye lesz.
At the top there'll be an 80 kilometer square area for the leadership of Israel.
És ennek a hegynek a tetején egy kb. 80 négyzetkilométeres területről számol be, ahol Izrael vezetősége található.
And he pointed out there'll be three divisions.
És
three divisions.
Három részre osztja be ezt a területet.
And the northern section is where the millennial temple will stand.
Az északi részen található majd a milléniumi templom.
The temple itself will be almost 2 kilometers square.
Ez egy majdnem 2 négyzetkilométeres méretű épület lesz.
It's way too big to stand on the present temple mount.
Ez nem férne rá a mai templomhegyre.
Will not be in the behold new geography for it to be built in the northern section.
Tehát új földrajzi sajátságokra van szükség ahhoz, hogy ott ez elférjen.
And the Jewish people that will settle among the priesthood will be those who are descendants of Zadok.
És a zsidó papságból azok, akik a Sádunk fiaiként szolgáltak a papságban.
Zadok was a loyal priest to both King David and King Solomon.
Sádok volt a pap Dávid és Salamon alatt.
And therefore his descendants are going to be the ones that will function as the priests of the northern temple.
És az ő fiai, az ő leszármazottai szolgálnak majd a templomban.
In the central section there'll be other Levites which are not of the Zadokite line.
A középső részen, ezen a területen más léviták találhatók majd, akik nem ebből a sádoki vonalból származnak.
They will be the serving as the caretakers of the temple compound of that future time.
És akkor úgy fognak ott szolgálni, mint azok, akik a templom körüli feladatokat végrehajtják.
The southern section in the center will have the millennial Jerusalem.
A déli részén ennek a hatalmas területnek találjuk a milléniumi Jeruzsálemet.
It'll be about 15 kilometer square city.
Körülbelül egy 15 négyzetkilométeres területen.
And that is where the Messiah, Yeshua, Jesus is going to be ruling the whole world from.
És innen fog uralkodni Jézus a Messiás az egész világ fölött.
There'll be members of all 12 tribes that will be living in Jerusalem of that day.
Mind a 12 törzsből fognak itt élni Jeruzsálemben.
And on both sides of Jerusalem, there will be land growing for food products for the people living in that Jerusalem.
És Jeruzsálem két oldalán, ezen a területen olyan területek helyezkednek el, amelyek az élelmet biztosítják az itt élőknek.
Ezekiel then began to describe some details about the millennial river.
És aztán Ezekiel részletesen leírja a milléniumi folyót is.
It began to flow from the doorway of the temple of that day.
Az akkori templomnak a kapu aljából ered ez a folyó.
It'll flow eastward outside the temple compound.
Keletre folyik le a templom területéről.
It will then turn south to come to the section for the Levites.
Aztán délre fordul és a léviták területén halad keresztül.
And it will come into Jerusalem.
Megérkezik Jeruzsálembe.
And then divide going east and west.
És két részre, két ágra oszlik.
The western branch of this river will flow into the Mediterranean.
A nyugati ága a földközi tenger felé folyik.
And the eastern branch will flow into the Dead Sea.
És a keleti ága pedig a Holttengerbe.
It will change the nature of the Dead Sea.
Megváltoztatja a Holttenger természetét.
Today, fish cannot swim into the Dead Sea unless they have, but they will die if they stay in the Dead Sea.
Ne, ma nem tud hal beúszni a Holttengerbe, ha csak nem akar meghalni.
But the upper two-thirds of the Dead Sea will become a major fishing industry for the Messianic Kingdom.
De abban az időben a Holttenger egy hatalmas halászati területté válik a messiási királyságban.
Only the southern end will still be given to such thick saltiness.
Csak a egészen déli része marad ugyanolyan sós.
And they'll still be able to do your Dead Sea float on the south side, but not what normally could be done today.
És ott még mindig, aki szeretné ezt a holtengeri sósvízen való lebegését megvalósíthatja, de éjszakon ez már nem fog menni.
Ezekiel closes his description with a few short verses on the millennial Jerusalem.
És ezekkel foglalkozik a milléniumi Jeruzsálemmel is.
One of the books we have published is the a map series on the whole history of Israel.
A kiadványaink között az egyik könyv egy olyan térképeket tartalmazó könyv, ami Izrael történetével foglalkozik.
On the table in front of us is a page open to the millennial Jerusalem and Israel settlement.
És itt lent az asztalra ezt ki is tettük, és ott lehet látni a millenniumkori Jeruzsálemet és ezt a képet, ahogy itt elhelyezkednek ezek a dolgok.
The 12 tribes will be settled in territories, but will not be the same as it was in the book of Joshua.
És a 12 törzsnek az elhelyezkedését is lehet látni, ami nem ugyanaz, mint Józsua idejében.
There'll be 7 tribes that'll go from north to south and have access to the sea.
Tehát 7 törzs helyezkedik el északról délre, és lesz meg tudja közelíteni a tengert.
And then that's when they'll have the rise of this new high mountain we just described.
Tehát ezen a újonnan kiemelkedő magas hegyen, amit már mondtunk, említettünk.
And then the remaining 5 tribes will be below that, also parallel to parallel.
És a másik oldalon a többi 5 törzs helyezkedik el.
Now the table we opened up to the page which describes the millennial Israel of the Messianic Kingdom.
És van egy oldal, ami a milléniumi Izraelt írja le a messiási királyságban.
And afterwards you can get a good look at that page to see what we've been describing.
És majd megnézzük ezt az oldalt is, hogy mit ír le.
Ezekiel said very little about the details of the millennial Jerusalem.
Ezekiel nem mond túl sokat a milléniumi Jeruzsálemről.
So I'm going to finish up with some other passages describing the Jerusalem of the Messianic Kingdom. Jerusalem in that time.
Tehát befejezi az írást a messiási királyságról.
I'll just give you a one or two summary of each of these passages.
Adok egy-két összefoglalót erről a részről, amit itt találunk.
And then we'll move on to the next section about the Gentiles and the Messianic Kingdom.
És utána pedig tovább megyünk, és a következő témánk a pogányok a messiási királyságban.
Psalm 48 verses 1, 2 and 3.
A 48-as Zsoltár
describes Jerusalem to be the residence of the God of Israel.
A versei azt írja le, hogy úgy írja le, mint Izrael Istenének a lakhelyét.
In verse 8, God will establish the city.
Isten az, aki megalapítja, megerősíti ezt a várost.
Psalm 87, verses 1-7.
A 87-es Zsoltár 1-től 7. versei.
It'll be known as the city of God.
Isten városaként lesz ez a város ismert.
Psalm 122.
A 122-es Zsoltár.
Verses 1-9.
Az 1-től 9-es versek.
It'll be characterized by a peaceful city, never suffering conquest again.
Ez mint egy békés város, ami soha többé nem szenved háborút.
Psalm 147.
A 147-es Zsoltár.
In verses 2 and 3, it'll be built at the time of Israel's final regathering for the Messianic kingdom.
A beszél a Izrael végső összegyűjtéséről a messiási királyságban.
Verses 12-14.
A 12-es és 14-es versek pedig.
It'll be characterized by strength.
Az erő jellemzi.
In verse 15, it'll be the source of kingdom law or millennial law.
És a 15-ös vers szerint a királyi törvény innen származik.
And that is further affirmed in verses 19 and 20.
És ugyanerről ír még a 19 és 20-as versekben is.
The rules and laws of the Messianic kingdom will be spread from the city and from the one ruling the city.
Tehát a törvények ebből a városból származnak, amelyek irányítják, kormányozzák a messiási királyságot.
Isaiah chapter 1, verses 26 and 27.
Ézsaiás 1, 26-tól 27-ig.
It's going to be characterized as a city of holiness and justice and righteousness.
Úgy írja le ezt a várost, mint a szentség, az igazság és az igazságosság városát.
Isaiah chapter 4, verses 3-6.
És a negyedik, Ézsaiás 4, 3-tól 6-ig versek.
In verse 3, the city will be characterized by holiness.
Szentség jellemzi a várost.
In verse 4, all the previous sins of Jerusalem will be purged.
A negyedik vers szerint a korábbi bűnöket mind megtisztítja Isten.
There will be several different displays of the Shekinah glory in the Messianic kingdom.
És a Shekinah dicsőségének különböző megjelenési formái lesznek a messiási királyságban.
One of these is in verses 5 and 6.
Az egyik itt az 5-ös, 6-os versben olvasható.
The Shekinah glory will be spread over the city of Jerusalem of the Messianic kingdom.
Hogy a Shekinah dicsősége tehát a millénium Jeruzsálem fölött lesz, helyezkedik el.
Isaiah chapter 14, verse 32.
14-es, Ézsaiás 14:32-es vers.
Jerusalem will be a place of security.
A Jeruzsálem a biztonságnak a helye lesz.
Isaiah chapter 33, verses 20-24.
Ézsaiás 33:20-tól 24. versek.
In verse 20, the city will be characterized by quietness and security.
Nyugalom és biztonság lesz a jellemző a 20-as vers szerint.
In verse 21, it'll be a place of where God himself will be dwelling, living.
A 21-es vers szerint maga Isten fog itt lakozni a városban.
In verse 21 as well, it'll be a city having streams of water.
És a következő vers szerint pedig vizek forrása lesz.
In verse 22, Messiah himself will be the lawgiver.
A következő vers szerint Messiás lesz a törvényadó ebben a városban.
In verses 23 and 24, Israel's sins will be forever forgiven.
És a következő versek szerint Izrael bűnei teljességgel megbocsátatnak.
Isaiah chapter 52, verses 1 and 2.
Ézsaiás 52, 1 és 2 versek.
In verse 1 shall be called the holy city.
Szent városnak nevezi ezt a helyet.
And verse 2 shall be characterized by freedom from any oppression.
És amely szabad lesz minden elnyomástól.
Then in verses 7-10 he adds some more details.
És 7-től 10-ig még további részleteket ad hozzá.
In verse 7, the Messiah himself will rule from the city of Jerusalem.
Maga a Messiás uralkodik Jeruzsálem városából.
In verse 8, he'll oversee the final regathering of all the Jews back into the promised land.
Következő versben említi a teljes összegyűjtését minden zsidónak ide a földre.
In verse 9, Jerusalem will be built.
Említi a város újraépítését.
And in verse 10, it'll be a city characterized by divine salvation.
És az isteni megváltás lesz a város jellemzője.
All residents of the city have now received eternal life.
Sorry, say again.
All residents of the city received eternal life.
Tehát mindazok, akik ebben a városban laknak, örök élettel rendelkeznek.
Next passage will be Isaiah chapter 60, verses 10 through 14.
A 60-as fejezet, Ézsaiásnál vagyunk, még a 60-as fejezet 10-től 14. versek.
In verse 10, God would use Gentiles to help in building up the city.
Lesznek olyan pogányok, akik segítenek ennek a városnak az újjáépítésében.
In verse 11, the gates will stay open.
A kapui mindig nyitva lesznek.
Also in verse 11, Gentiles will carry their tribute through these gates of Jerusalem.
És say it again, Gentiles will
carry their tribute, their offerings.
Tehát, hogy a pogányok is hoznak áldozatokat a városban.
In verses 12 through 14, the Gentiles will give submission to the city of Jerusalem.
És a pogányok alárendelik magukat Jeruzsálem városának.
Now we come to Isaiah 62 verses 1 through 12.
Ézsaiás 62, 1-től 12-ig versek.
In verse 1, Jerusalem will be characterized by brightness and righteousness.
Igazságosság jellemzi, és fényesség a millénium Jeruzsálemet az első versben.
In verse 2, the righteousness of Jerusalem will be recognized by Gentile nations.
És a pogány népek is felismerik ezt a világosságot.
Also in verse 2, there'll be a new name for the city.
Még ugyanebben a második versben egy új nevet kap a város.
That's the name we already saw in the last verse of Ezekiel.
Ugyanezt a nevet láttuk Ezekiel utolsó versében.
Adonai Shammah, God is there.
Adonai Shammah, vagyis Isten ott van.
In verse 3, be characterized by beauty.
Szépség is jellemzi a harmadik vers szerint ezt a várost.
In verse 4, it will never be forsaken or be desolated again.
Soha többé nem hagyja el Isten, és soha nem többé nem lesz pusztává a város.
In verses 4 and 5,
a 4-es, 5-ös versek.
The city will be God's joy and God's delight.
És Isten öröme és Isten fényessége lesz ez a város.
Now just let's read verses 6 and 7 of Isaiah 62.
Olvassuk is el a 6-os és a 7-es verseket. Kőfalaidra, Jeruzsálem, őriződőket állattam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak. Ti, kik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok, és ne hagyjatok nyugtot néki, míg megújítja és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet e földön.
God has placed angels along the walls of Jerusalem.
Tehát angyalokat állított Jeruzsálem falain.
They're not visible, but they've always been there, and they're still there.
Ott vannak, nem láthatóak, de ott vannak.
And they have one function.
És igazán egy funkciójuk van.
To keep reminding God of His promise to make Jerusalem the world capital in the Messianic kingdom.
Arra emlékeztetik Istent, hogy a világ fővárosává tegye Jeruzsálemet.
And when I did, used to do my tours of Israel, I would take my groups and walk around the whole city.
És ahogy tettük a túráinkat Izraelbe, és az egész várost körbejártuk.
Reminding them, the angels are on the walls reminding God that He will someday make Jerusalem the world capital.
Akkor mindig emlékeztettem őket arra, hogy itt vannak az angyalok, akik Isten figyelmeztetik, hogy legyen ez a világ fővárosa.
In verses 8 and 9, inhabitants will enjoy the fruits of all their labors.
És a 8-as, 9-es versek szerint a lakosok élvezni fogják a munkájuk gyümölcsét.
In verses 10 through 12, the salvation of Jerusalem is assured and guaranteed.
És a 10-es, 12-es versek szerint a megváltása és a szabadítása biztos. Ézsaiás 65, 18-19 versek.
Jerusalem experience both peace and comfort.
Béke és vigasztalás lesz ezen a helyen.
And the same thing is stated in Isaiah 66 verses 10-14.
És a 66-os fejezet 10-14. Verse is ugyanezt emelik ki.
Jeremiah chapter 3 verse 17.
Jeremiás 3, 17. Verse.
The place of God's throne will be in the millennial Jerusalem.
Isten trónjának a helye lesz a millénium Jeruzsálem.
In Jeremiah chapter 31 verse 6.
És a 31-es fejezet 6-os verse szerint pedig.
The city will become an attraction to Jewish attention.
És hát a zsidók a figyelem központjába kerülnek, középpontjába kerülnek.
Verses 38 through 40.
38-tól 40. versek.
It'll be an indestructible city.
Ez egy elpusztíthatatlan város lesz.
Jeremiah chapter 33 verses 9 through 11.
33. fejezet 9-11. Versek.
It'll be characterized by joy and peace.
Öröm és békesség jellemzi ezt a várost.
Joel chapter 3 verse 17.
Joel 3. fejezet és 17-es verse.
Characterized by holiness and security.
Szentség és biztonság jellemzi a várost.
Micah chapter 4 verses 6-8.
Mikéás 4-6-8.
Be the place from where God will be ruling the world.
Az a hely lesz ez, ahol Isten uralkodni fog a földön.
Zephaniah chapter 3 verses 14 through 17.
Sofóniás 3. fejezet 14-17.
In verse 14 there will be shouts of joy and gladness.
14-es vers szerint az örömtől kiált ez a hely.
In verse 15 will be a city redeemed.
Egy megszabadult, megváltott város lesz.
In verses 15 to 17, a place where God will dwell.
És a 15-től 17-es versek szerint egy olyan hely lesz, ahol maga Isten lakozik.
Zechariah chapter 1, verses 14 to 17.
Zechariah első fejezete 14-től 17. versek.
It'll be a city God himself has chosen for himself.
Tehát Isten maga megígéri, hogy kegyelmébe fogadja ezt a várost.
Zechariah chapter 2 verses 1 through 5.
A Zakariás második fejezet 1-5 versek.
In verses 1 and 2 the city will be rebuilt.
Kifejti, hogy újra megépül ez a város.
In verses 3 and 4 it will be a city without regular walls.
És without, yes? Without,
well, without regular walls.
Tehát nem lesznek ilyen szabályos falai ennek a városnak.
But it will have a wall.
Lesz fal.
In verses 3 through 5, the Shekinah glory itself will become a wall surrounding Jerusalem.
Mert a Shekinah dicsősége maga lesz az, ami falként veszi körbe ezt a várost.
Zechariah chapter 2, verses 10 through 12.
Zakariás 2, 10-12.
In verse 10, this is where God himself will be living.
Ez lesz az a hely, ahol Isten maga lakozik.
In the person of the Messiah.
A Messiás.
In verse 11 it will become the center of Gentile attention.
11-es vers szerint a pogány figyelem középpontjába kerül.
In verse 12 that is where Messiah's throne will be set up.
És itt lesz a Messiás trónja megalapítva.
Zechariah chapter 8 verses 1 through 8.
8-as fejezet 1-től 8-ig versek.
Verse 1 and 2 describes God's jealousy for the city.
Leírja, hogy Isten féltő szereti ezt a várost.
In verse 3, that the city members of Israel will be returning.
És hogy visszatérnek ide a polgárai.
Also in verse 3, in that day she shall be called the city of truth.
Az igazságnak a városa lesz.
In verses 4 and 5, will be inhabited by the very young, but also by the very, very old.
Hogy fiatalok és öregek egyaránt lakják majd ezt a várost.
In verse 6 will be the product of God's work.
És Isten munkájáról ír a következő vers.
In verses 7 and 8 will be inhabited by the Jews who have come back from all over the world.
És a 7-es, 8-as vers pedig azt mondja, hogy az egész világról összegyűjtött zsidók fogják belakni ezt a helyet.
The peoples of Hull will have their own tribal divisions.
Természetesen megvan a törzsi beosztása is a népnek.
But there'll be some members of each of these tribes that will be settling and living in Jerusalem.
De a törzsnek bizonyos kiváltságosabb tagjai ezen a helyen fognak lakni.
Zechariah chapter 8 verses 20 through 22.
A Zakariás 8-as fejezet 20-tól 22. versek.
Will be the center of Gentile attention.
A pogány figyelem középpontjába kerül ez a város.
Zechariah chapter 14 verses 9 through 11.
A 14-es fejezet 9-től 11-ig versek szerint pedig.
In verse 9, the king of Israel will be the Messiah himself.
Maga a Messiás lesz a királya ennek a helynek, az egész földnek.
In verse 10, it will be enlarged. Larger than they were in biblical days.
És hogy a nagy kiterjedése lesz ennek a helynek, nagyobb, mint a korai bibliai időkben.
And verse 11, emphasizing experiencing both peace and security.
És a 11. vers pedig a békességet és a biztonságot hangsúlyozza.
Last passage is chapter 4, Zechariah 14, verse 20 and 21.
Az utolsó írás rész Zakariás 14:20-tól 21. versek. Szentség jellemzi ezt a várost.
That completes the series we began with Israel and the Messianic Kingdom.
És ezzel befejeztük azt a részt, aminek azt a címet adtuk, hogy Izrael a messiási királyságban.
But now we shall deal with the Gentiles and the Messianic Kingdom.
És most a következő részre térünk rá, aminek azt a címet adjuk, hogy a pogányok, nem zsidók a messiási királyságban.
We'll deal with some basic passages.
Először megnézzünk egy pár alapvető igehelyet.
We'll deal with some specific countries the Bible deals with, especially the out-speaking world.
És aztán megnézzünk egy pár konkrét olyan országot is, amivel külön foglalkozik a Biblia.
To begin then with some general characteristics.
Tehát kezdünk egy pár általános jellemzővel.
Isaiah chapter 11 verse 10.
Ézsaiás 11:10.
The Messiah will become the center of world Gentile attention.
A Messiás lesz a pogány világnak figyelmének a középpontjában.
Isaiah chapter 14 verses 1 and 2.
Ézsaiás 14:1-2 szerint.
Gentiles will be possessed by Israel.
A pogányok a Izrael tulajdonába kerülnek.
Isaiah chapter 42 verse 1.
42:1 szerint.
God will also provide justice on behalf of the Gentiles.
És a király, a messiás király igazságot szolgáltat nekik.
Isaiah chapter 49 verses 5 to 7.
49:5-7.
In verse 5, Messiah will be the one that will gather Israel.
Az ötös vers szerint maga a Messiás az, aki egybegyűjti Izraelt.
And in verse 6, he'll become the light to the Gentiles.
Hatos vers szerint a pogányok világossága lesz a Messiás.
And Gentile kings will worship the Messianic king in verse 7.
És pogány királyok fogják dicsőíteni a messiási királyt.
Isaiah chapter 56 verses 1 through 8.
Ézsaiás 56, 1-től 8. versek.
In verses 1, 2 and 3, the Gentiles are to receive the benefits of the Jewish temple service.
Pogányok is megkapják azt a kiváltságot, hogy a templomi szolgálatban részt vehessenek.
In verses 4 and 5, the temple will be available and open to all Gentiles.
Igazán a templom minden pogány számára is meg lesz nyitva.
In verse 6 and 7 also serve as a house of prayer for all Gentiles.
És minden pogány számára is ez az imádság háza lesz.
In verse 8 all of these benefits to Gentiles will take place during Israel's final regathering.
És mindezek Izrael végső összegyűjtésekor következnek be.
Isaiah chapter 66 verses 18 to 24.
Ézsaiás 66, 18-tól 24-ig versek.
In verse 18, Gentiles will come to the land to see the Shekhinah, the Shekinah glory.
Az első vers szerint itt sok pogány fogja látni a Shekinah dicsőségét.
In verse 19, Gentiles will see the Shekinah glory, will spread the news to other Gentiles who have not yet seen it.
és ők fogják a hírt tovább vinni olyan pogányoknak, akik ezt még nem látták.
In verse 20, Gentiles will also aid in conducting Jews back into the land.
Say it again. It 20. Yeah.
Gentiles will help Jews move back to the land.
Maguk a pogányok segíteni is fognak a zsidóknak, hogy visszajussanak az országukba.
In verse 20, Gentiles will also worship at the mountain of the house of Jerusalem.
És a pogányok is ott fogják dicsérni Istent.
In verse 21, some Gentiles will serve as priests.
This is the 20?
20, 21.
21, just a minute. 60, 21?
66.
66, 21. Okay, say again, 66, 21.
Verse 21 points out there'll even be some Gentiles serving as priests in the millennial temple compound.
Tehát ez a vers arra mutat rá, hogy lesznek olyan pogányok is, akik paponként szolgálhatnak a templomban.
This would never be allowed under the Mosaic law.
Ez soha nem történt meg a mózesi szövetségben, a mózesi törvény alatt.
We're now dealing not with the Mosaic law, but with kingdom law.
De most ez nem a mózesi törvény, hanem a királyságnak a törvénye.
So there'll be Jewish priests, but there'll also be Gentile priests in the millennial temple compound.
Tehát a templomhegyen lesznek zsidó papok, de lesznek pogányok közül is papok.
Verse 22, the faithful among the Gentiles will also continue living eternally.
És a hűséges pogányok is örökké fognak élni.
In verse 23, the Gentiles will worship at this Jewish temple.
És pogányok fognak itt dicsérni a zsidók templomában.
And in verse 24, there'll also be a place that people could see the results of those who died.
És egy olyan hely is lesz, ahol látni lehet azoknak a testeit, akik meghaltak.
And this refers to unbelieving Gentiles who have been a special place where they suffer visibly.
És ez nem hívő pogányokra vonatkozik.
Now the next thing to note about the Gentiles, this is just a short section, is how they will need to observe the Feast of Tabernacles.
És a következő rész arról beszél, hogy a sátoros ünnepet meg kell ünnepelniük a pogányoknak is.
Let's read Zechariah chapter 14, verses 16 through 19.
Olvassuk el Zakariás 14, 16-tól 19. verseket. És lészen, hogy akik megmaradnak mindam a népek közül, amelyek Jeruzsálem ellen jönnek esztendőről esztendőre, mind felmennek, hogy hódoljanak a királynak, a seregek urának, és megünnepeljék a sátorok ünnepét. És lészen, hogy aki nem megy fel a föld nemzetségei közül Jeruzsálembe, hogy hódoljon a királynak, a seregek urának, nem lesz azokra eső, és ha nem megy fel, vagy nem jön fel az egyiptomi nemzetség, ő rájuk sem lesz. De lészen ez a csapás, amelyel meg csapkodja az Úr a népeket, akik nem mennek fel a sátorok ünnepét megünnepelni. Ez lészen egyiptomiak büntetése, és minden a népek büntetése, akik nem mennek fel a sátorok ünnepét megünnepelni.
Under the Mosaic law, only Jews were obligated to keep the Feast of Tabernacles.
Tehát a mózesi törvény alatt csak a zsidókra vonatkozott az, hogy ünnepeljék meg a sátoros ünnepet.
It arose on the issue because Jews wandering in the wilderness had to live in flimsy cabins or tabernacles.
És ugye ez onnan származik, amikor a pusztaságban voltak a zsidók, akkor ilyen mindenféle sátoros sátrakban kellett élniük.
Under kingdom law, that will change.
A királysági törvény alatt itt változások lesznek.
And every Gentile nation will be obligated to send a delegation to Jerusalem to observe the Feast of Tabernacles.
És minden pogány nép számára kötelező lesz, hogy egy küldöttséget küldjön fel Jeruzsálembe a sátoros ünnepre.
And they point out any nation that will fail to do so will suffer a drought.
És rámutat arra, hogy minden nép, aki ezt elvéti, vagy ezt nem teszi meg, akkor az esőt megvonják tőle.
He provides an example about Egypt.
És Egyiptomot példaként említi.
If Egypt fails to send that delegation, they will suffer a drought.
Hogyha Egyiptom megfeledkezik, hogy elküldje a küldöttséget, akkor szárazságot lát.
But why pick on Egypt?
Pardon?
Why pick on Egypt?
Miért pont Egyiptom?
If there would be a nation to be reluctant to observe this feast, it would be Egypt. If there's a nation that would not want to observe this feast, that would be Egypt.
Mert Egyiptom nem akarja majd ünnepelni ezt az ünnepet.
Because the Feast of Tabernacles arose because of Egyptian failure at the context of the Exodus.
Mert a sátoros ünnepnek az eredete visszavezet az egyiptomiak baklövéséhez a 2. Mózes könyvébe.
And one year the leaders might raise this question.
És föl fogják tenni ezt a kérdést.
Why are we sending a delegation to observe the Feast of Tabernacles?
Miért küldjük mi delegációt ünnepelni a sátoros ünnepet?
Nations observe their successes, not their failures.
Általában a népek a saját sikereiket szokták ünnepelni, és nem a saját bukásukat.
So why are we sending a delegation to Jerusalem to observe one of our failures?
Tehát miért küldjük mi delegációt Jeruzsálembe, hogy a saját bukásunkat megünnepeljük?
And they may choose not to send a delegation on a specific year.
És valamikor azt választják majd, hogy nem küldenek követséget föl.
And that will result in them suffering a drought.
És akkor nem kapnak esőt.
And I thought I'd make the same mistake a second time.
És aztán másodszor is elkövetik ezt a hibát.
But the Bible has a lot more to say, however, is specific Arab nations.
A Biblia nagyon sok részletet közöl bizonyos arab népekhez kapcsolódóan.
So we're going to spend some more time on this subject.
Ebből több időt töltünk ebben a témával.
I'll repeating some things I've said in previous conferences.
De megismétlünk valamit, ami már elhangzott.
We'll also move into some new territory.
És aztán új területre térünk át.
So let's turn to Genesis chapter 12.
Lapozzunk 1 Mózes 12. fejezetéhez.
The first messianic prophecy God chose to give is actually in Genesis chapter 3 verse 15.
Ugye az első messiási profécia, amit Isten adott, az 1 Mózes 3:15-ben található.
After the fall of Adam and Eve, he promised a Messiah would come to deal with the problem of human sin.
És Ádám és Éva bukása után azt az üzenetet kapják, hogy a messiás, az asszony magvából származik.
He refers to the Messiah as the seed of the woman.
De ugye ezt azt látjuk, hogy az asszony magva.
But all the genealogies of the Old Testament focus on the seed of the male, not the female.
De az Ószövetségnek a nemzetség táblája mindig a férfiakra fókuszálnak, és soha nem a nőkre.
In most genealogies, women are not mentioned at all.
A legtöbb ilyen nemzetség táblázatban nem is említenek nőket.
In the few places that mentioned, they're mentioned in passing, not crucial to the line of the Messiah.
És ha említenek is, akkor az is egy passzív hely, és nem jelentős a messiási vonal szempontjából.
Exactly what is meant by the seed of the woman would not be understood for centuries.
És évszázadokig nem lehetett érteni, hogy mit jelent ez, hogy az asszony magva.
It becomes clear only in Isaiah chapter 7 verse 14.
És csak Ézsaiás 7:14-ben lesz világos, hogy mit jelent ez.
That the Messiah will be conceived and born of a virgin.
Az, hogy a messiás megfogan és megszületik egy szűztől.
So Messiah will have a biological mother, but not a biological father.
Vagyis, hogy a messiásnak lesz ugyan biológiai anyja, de nem lesz biológiai apja.
Then in chapter 10, he gives us the list of the 70 Gentile nations arising from the three sons of Noah.
És aztán látjuk, ahogy a 10. fejezetben összefoglalja azokat a pogány népeket, akik Noé három fiától származnak.
But the messianic seed of the woman would not arise from any of the 70 Gentile nations.
És azt látjuk, hogy a messiási mag, a vonal egyikéből sem származik ezeknek a népeknek.
Jewish history begins only in Genesis chapter 12.
És a zsidóknak a történelme először 1 Mózes 12-ben kezdődik.
And in the first three verses, he tells Abram to leave his household and his home and just begin traveling to a land God will show him.
És egy Mózes 12-ben azt látjuk, hogy Ábrámnak Isten azt mondja, hogy hagyja el az ő földjét és menjen egy olyan területre, amit majd Isten mutat neki.
And once he's been told that he's shown a land, he begins walking and finally God shows it to what land he's gonna have.
És ahogy ez megkezdi a vándorlását, végül Isten megmutatja neki ezt a területet.
In verse 7, we'll read.
Olvassuk el a 7-es verset. Az Úr megjelent Ábrámnak, és ezt mondta neki, a te utódaidnak adom ezt a földet, és Ábrám oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki.
What he promises for now is that this land he just came into, which is called the land of Canaan,
ez, ahova megérkezett, ez Kánaán földje volt,
will be a land given to his seed.
És azt olvassuk, hogy a magjának adja a földet.
At this point, he doesn't actually make a promise to Abram.
Ezen a ponton még Ábrahám nem kapott ígéretet.
Shortly after he arrives into the land of Canaan, a famine hits.
És ahogy röviden ezután megérkezik Kánaán földjére, egy éhínség tör ki.
And he hears that the famine is not affecting the land of Egypt.
És ez az éhínség, ez nem érinti itt ekkor Egyiptom földjét.
So he begins to travel from the land of Canaan to the land of Egypt.
És ezért elhagyja a Kánaán területét és Egyiptom földjére megy.
Now the relationship between Abraham and Sarah is that they're half brother and half sister to each other.
És Ábrahám és Sára féltestvérei egymásnak.
And she was they had the same father but two different mothers.
Ugyanaz az apa, de két különböző anya.
And therefore he was concerned about her identity with the Egyptians.
És say it again.
He was concerned about her identity to the Egyptians.
Hát és aggódott a saját származása miatt az egyiptomiak felé. Mármint a hölgy származása miatt az egyiptomiak felé.
He learned something about the Egyptian morality.
Tudott vagy tanult valamit az egyiptomi erkölcsről.
That the Egyptians were very negative on any practice of adultery.
És azt tudta, hogy a házasságtörést az egyiptomiak nagyon megvetették.
And I'll start respecting the Egyptian not to ever be guilty of adultery.
Say it again.
No self-respecting Egyptian would want to be guilty of adultery. Mm-hmm.
Tehát bármilyen egyiptomi, aki adott magára, ő nem akart ebben vétkes lenni a házasságtörésben.
So he chose to tell her that when you get to Egypt, pass yourself as off as my sister, not as my wife.
És úgy mutatta be őt az egyiptomiaknak, mint aki a testvére, de nem a felesége.
It was half true, she was his half sister.
És ez igaz volt, a féltestvére volt.
But the point is that the fact she was also his wife.
De csak fél igazság, mert a felesége is volt.
As he enters Egyptian society, Egyptians see the beauty of Sarah.
És ahogy bejutottak az egyiptomi társadalomba, ők látták Sára szépségét.
Word begins to spread and reaches the ears of Pharaoh.
És Sára híre eljutott Fáraóhoz is.
So Pharaoh comes and takes her and puts her into his harem.
És Fáraó eljött Sáráért, hogy elvigye az ő háremébe.
Normally the bride price is given to the father of the bride.
És általában a mennyasszony pénzt az a mennyasszony apjának adják oda.
But the father by now had passed away.
De már az apja az halott volt ebben az időben.
And therefore the bride price was given to her brother because he was the legal guardian of his sister.
És ebben az esetben pedig a testvérének adták, mert ő volt a jogi képviselője.
So read verse 16.
Olvassuk el a 16-os verset. A fáraó jól bánt miatta Ábrámmal, és lettek juhai, ökrei, szamarai, szolgái, szolgálói, nőstény szamarai és tevéi.
As we see, it's about a wealthy gift.
Tehát látjuk, hogy ez egy komoly ajándék volt.
And includes some Egyptian maid servants.
És ez magába foglalt néhány egyiptomi szolgálólányt is.
And with that one little phrase, you have the origin of the Arab people.
És innen származnak majd az arabok.
Later, the things were discovered as to the reality of the situation.
Sorry, say it again, dear.
Pharaoh discovered what the truth was.
Oh, Pharaoh felfedezte az igazságot.
And because God had plagued the house of Pharaoh by what he did.
Mert a Fáraó háza csapásokat kapott azért, amit tett.
Pharaoh scolded Abram for the deception.
És hát a Fáraó ugye Ábrahámra megharagudott, hogy miért vezette félre.
He then expelled Abram from Egypt to return to Canaan.
És vissza kellett mennie Ábrahámnak, vissza kellett térnie Egyiptomból Kánaán földjére.
He did not take away the bride price from Abram.
De nem vette vissza a mennyasszonyért adott pénzt. Vagy hát jutalmat, vagy
so Abram returned to Canaan much wealthier than he already was.
Tehát igazán gazdagon tért vissza Kánaánba.
But the means of gaining that goal was not totally a straight line.
És say it again, it didn't.
Gaining all the extra wealth was not totally positive.
Igen, tehát ez az extra gazdagság azért nem teljesen pozitív módon került hozzá.
In chapter 13, Abraham goes back and is able to feed his flocks, which is many now.
És vissza tér Ábrahám, a 13. fejezetben látjuk ezt, és képes ugye etetni a juhait, jószágait, amiből most nagyon sok van.
But Lot was with him.
És Lót vele van.
And they're no longer able to feed all their flocks together in the limited territory they could use.
És olyan sok már a nyájuk, hogy nem képesek egy területen megférni.
Canaan was not a single country with a single government or a single king.
Ez nem egy egyedülálló ország, vagy egy egyedülálló királyság itt Kánaán ekkor.
Canaan was combined of many city states.
Hanem városállamoknak az összessége.
Each city had its own king.
Minden városnak megvolt a maga királya.
He controlled a certain amount of land territory around the city.
És a városhoz bizonyos méretű terület is tartozott.
And so nomads like Lot and Abram could only feed their flocks in the in-between territory.
És ezért olyan nomádok, mint Ábrahám, csak a városok közti olyan területeken tudtak etetni, ami nem tartozott a városokhoz.
But now it became impossible for the two men with all of their sheep and goats to be able to continue together.
De most a két embernek akkora nyája lett, hogy nem voltak képesek már egy helyen etetni.
So what he did was get told out, we have to separate.
És ezért külön kellett válniuk.
And Lot chose to get the better part of the land of his day.
És a Lót a jobbik részt választotta.
And so Lot goes down to Sodom and has a very wealthy area to be feeding his flocks.
És Sodoma felé ment, mert ez nagyon gazdag terület volt és nagyon jó volt az állatok számára.
Abram had a more limited territory.
More limited.
Oh.
Tehát Ábrahám egy sokkal szűkösebb területet kapott.
So now we come to the section of verses 14 through 17.
Ezután eljutunk a következő részhez, 14-től 17-ig versek.
Go ahead and read.
13 and...
14, verses 14 through 17 of chapter 13.
Chapter 13, yeah, and 14 to 17. Tehát 13. fejezettől 14-től 17-ig. Az Úr pedig azt mondta Ábrámnak, miután Lót elvált tőle, emeld fel szemedet, tekints arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra, mert az egész földet, amelyet látsz, neked és utódaidnak adom örökre. Olyanná teszem a magodat, mint a föld pora, hogyha valaki megszámlálhatja a föld porát, a te utódaid is megszámlálhatók lesznek. Kelj fel, járd be ezt az országot hosszában és széltében, mert neked adom.
Only here for the first time does God make clear that the land will be given both to Abram and his descendants.
Ez az első hely, ahol megemlíti Isten, hogy Ábrahámnak is és a leszármazottainak adja ezt a földet.
And Abram is told to go ahead and walk the length of the land and the breadth of the land.
És Ábrahámnak azt mondja, hogy járja be ezt a földet.
And as he walks the length and the breadth, he will eventually kell understand, he himself will someday inherit all this territory.
És ahogy bejárja ezt a területet, megérti közben, hogy valamilyen módon egyszer ő is az örököse lesz ennek a földnek.
Let's go to chapter 15.
15?
15.
15-ös fejezet.
At this point of time, he already has a son through Hagar, or he will have a son through Hagar.
Tehát a történet ezen pontján még csak Hágártól van fia.
But so far God never told him Sarah is going to be the covenant mother.
És Isten még nem jelentette ki azt, hogy Sára lesz a szövetségnek az anyja.
There were different kinds of covenants in ancient times.
Ezekben az időkben különböző típusú szövetségek voltak.
There was a hand covenant.
Voltak a kézzel megkötött szövetségek.
There's also a salt covenant.
Volt az a sóval megkötött szövetség.
But the most solemn covenant was the blood covenant.
De a leggyakoribb szövetség az a vérszövetség volt.
Here's how blood covenants were made.
És így kötöttek vérszövetséget.
Two parties were agreeing to all the terms.
A két fél egyetértett a részletekben.
They would kill one or more animals by shedding blood.
Megöltek egy vagy több állatot, kiontották a vérüket.
They would cut the animals in half and line them up in rows.
És félbe vágták az állatokat, és sorba rendezték őket.
And then the two people that made the covenant walked between the pieces of the animals.
És aztán, hogy megkötötték a szövetséget, az állatdarabok között a két szövetségkötő fél elsétált.
And by walking together through the pieces of the animals, they rendered the covenant a conditional covenant.
És így, ahogy ezt tették, ahogy elhaladtak az állatok darabjai között, egy feltételes szövetséget kötöttek egymással.
What they were saying is this.
És ami ezt a következőt jelenti.
May my blood be shed like this animal blood was shed if I don't keep all of my commitments.
Hogy az én vérem omoljon ki ugyanúgy, mint ezeké az állatoké, ha megszegem ezt a szövetséget.
And this is essentially what Abraham is taught to do initially.
És ez az, amit Abraham is korábban tett, vagy amit mondtak neki.
Because one of the two covenantalists made an agreement and break it, he will die.
Hogyha az egyik szövetségkötő megtöri a szövetséget, akkor annak meg kell halnia.
And the other partner will therefore be able to maintain his own association.
Mert akkor a másik fél nem lesz képes végrehajtani az ő részét.
So we see Abraham killing some animals by shedding blood.
És itt most azt látjuk, hogy Ábrahám állatokat áldoz, kiontja a vérüket.
He cut the bodies in half and lined them up in rows.
Fölállítja ezeket a tetemeket, majd állatdarabokat sorba rendezi.
But it would not be about God and Abraham walking together between the pieces of the animals. It would not be about God and Abraham walking together.
De nem az történik, hogy Ábrahám és Isten együtt átmennek a sorok között.
In verse 12, he put Abraham into a deep sleep.
Mert a 12. versben Ábrahámra Isten mély álmot hoz.
But it was a visionary sleep.
De ez egy olyan álom volt, amiben látomása volt Ábrahámnak.
He could see what was happening. He was conscious of what was happening.
Tehát a tudatánál volt és látta, hogy mi történik.
And God tells him that He will not give him the land right away.
God
will not give him the land right away. God tells Abram, he will not be given the land right away. He would not inherit the land of Canaan right away.
Abram.
Abram. He tells Abram he's not going to inherit the land right away.
Azt mondja, hogy nem Isten Ábrahámnak, hogy nem képes örökölni, vagy nem értem most ezt.
Nem most.
Mit?
Nem most.
Ja, hogy nem most. Tehát, hogy nem képes most örökölni a földet.
Because the iniquity of the Amorites in the land is not yet full.
Ja, mert hogy az Amorások gonoszsága még nem telt be.
And so it's going to be a 4th century wait before the conquest will begin.
Ja, és egy még 400 évnek kell ahhoz eltelnie, hogy megkezdődjön a folyamat.
And now let's look at read verse 17 and 18.
És most olvassuk el akkor a 17-es és a 18-as verset. És amikor a nap lement és sötétség lett, íme egy füstölgő kemence és tüzes fákja ment át a hústarabok között, e napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal, és ezt mondta, a te magodnak adom ezt a földet, Egyiptom folyójától fogva a nagy folyóig, az Eufráteszig.
Abraham does not walk with God to the pieces of the animals.
Tehát Ábrahám nem ment át az állatok részei között Istennel.
He is in a deep sleep, though it is a visionary sleep.
Egy mély álomban volt, de egy olyan mély álomban, amiben látomást látott.
And when God alone, in visible form, in the form of the Shekhinah or the Shekinah glory, walked between the pieces.
És Isten egyedül ment át a darabok között a Shekhinah dicsősége formájában.
Now renders the covenant unconditional.
És ezzel a szövetséget feltétel nélkülivé tette.
It means that no matter how often Abraham will fail, it cannot render the covenant null and void.
És ez azt jelentette, hogy mindegy, hogy Ábrahám hányszor hibázik, a szövetség és az ígéretei beteljesülnek.
And in fact, Abraham will fail in the very next chapter, but that will not render the covenant null and void.
És valójában Ábrahám már a következő fejezetben elbukik, de ez nem teszi, meg nem történné a szövetséget.
Now let's look at chapter 16.
Nézzük meg a 16-os fejezetet.
Between chapters 12 and chapter 16, 10 years have passed.
10 év telik el itt a 12-es és 16-os fejezetek között.
Sarai or Sarah never became pregnant.
És Sára nem esett még teherben ebben az időben.
And again, up to this point, God has not declared that she will be the mother of the covenant son.
És eddig még nem jelentette ki Isten azt, hogy Sára lesz a szövetség anyja.
Now, what Sarah now does is resort to the laws of that day.
És ugye ismervén az akkori kornak a törvényeit.
She didn't have to.
Nem kellett volna azt tenni, amit most tesz.
But because she was not identified to be the mother of the covenant son, she feels she has to resort to that system.
De mivel, hogy nem volt beazonosítva, mint a szövetségnek az anyja, ezért úgy gondolta, hogy cselekednie kell.
So one of the Egyptian maidservants that she received was one called Hagar or Hagar.
Tehát az egyikét az Egyiptomból származó ilyen szolgáló lányoknak, aki a Hagar névre hallgatott.
And she presents her to Abram to receive a son.
Odaadta Ábrámnak, hogy fiút szüljön neki.
Abram did not need to do it. He had the promise of God the son that he will father a son.
És ezt nem lett volna szükséges tenni, tehát az ígéret szerint valamikor Ábrahámnak lett volna fia.
So here we have Sarah's folly as previously Abram's folly. Now we have Sarah's folly.
Tehát most
previously Abram's folly.
Korábban Ábrahámnak láttuk a bukását, vagy tévedését, most itt azt látjuk, hogy a Sára az, aki téved.
And so Abram now has relationship with Hagar.
És Ábrahámnak kapcsolata lett Hagarral.
And she does become pregnant.
És Hagar terhes lett.
And that begins a problem between the two women.
És ez a két hölgy között is egyből problémához vezet.
Because Hagar in the pregnant state became started to treat Sarah rather harshly.
Mert Hagar a terhes állapotában elég keményen odaszólt Sárának.
Sarah responded also very negatively.
És Sára is nagyon negatívan válaszolt erre.
So finally Hagar decided she needs to flee the household of Abram.
És végül Hagar elmenekült Ábrahám háztartásában.
Now read verse 7.
Olvassuk a 7-es verset. 16:7, yes?
Chapter 16, verse 7.
Tehát 16-os fejezet, 7-es vers. Az Úr angyala egy forrásnál talált rá a pusztában, annál a forrásnál, amely a Súrba menő úton van.
When you see the phrase the angel of Yahweh, the angel of Jehovah, the angel of the Lord, it's never a common angel.
És ahogy látjuk ezt a kifejezést, hogy az Úr angyala, ez soha nem egy szokványos angyal.
It's also how the second person of the Triune God appears visibly in different segments of the Hebrew Bible.
Hanem ahogy a Héber Bibliában az Istenség második személye megjelenik.
And he instructs her to go back to the house of Abram and be in submission.
És utasítja Hágárt, hogy térjen vissza Ábrám házába és rendelje magát alá neki.
And she'll eventually conceive, or she's already conceived, but she'll eventually bear a son, and to call him Ishmael.
És végül fiat szült, és ezt Ismaelnek nevezte.
It means God hears.
És ez azt jelenti, hogy Isten meghallgat, vagy hall.
But he lets her know what kind of individual her son will become.
Itt még nem, hát itt még nem, itt
what kind of son Ishmael will be.
Ja, itt is akkor kiderül, hogy milyen jellegű fiú lesz ez az Ishmael.
He points out four things in verse 12.
A 12-es versben négy dolgot jelent ki róla.
First, he shall be as a wild ass among men.
Ez egy vad természetű ember lesz.
This, in those days there were herds of ancient donkeys that would roam in different parts of the desert.
Ja, egy bizonyos emberek ilyen szamárokon lovagoltak abban a szamarak voltak abban az időben.
Ishmael's descendants will be characterized just that way.
És Ishmael leszármazottai ilyenek lesznek.
And then the second part he says, and he shall be against those he meets.
És hogy ellene lesz mindenkinek, akivel ő találkozik.
And the walking or roaming the desert, he ran into other people groups, and his tendency was to attack them.
És az lesz a szokása, vagy az lesz a viselkedés módja, hogy megtámadjon másokat.
But thirdly, and every man's hand shall be against him.
És
every man's hand will also be against him. He attacks these, not these attacks him.
Igen, és mindenki más is pedig ellene fog fordulni ezért, mert ő ilyen.
And this is a principle of retaliation.
Of retaliation.
Retaliation, at attacking again.
Mm-hmm. Tehát ez a visszafizetésnek az elve.
Those people whom Ishmael attacks will retaliate against him with a counterattack.
Mm-hmm. Tehát akiket ő meg fog támadni, azok meg fogják támadni őt.
This has also been true in the long history and modern history of Israel.
És ez Izrael történetében is látszik.
When the attack comes, Israel responds rather fiercely, like you see right now.
Mm-hmm. Ezt most is látszotta, hogy Izraelt megtámadják, Izrael is visszatámad.
The fourth statement is he shall dwell over against his brother.
És hogy a testvérei ellenében üti fel a sátrát, az a negyedik állítás.
Now, the way this reads in the Hebrew text is like this.
Ahogy a héber szöveg ezt kifejezi, ez a következő.
But the descendants of Isaac, the descendants of Ishmael will be living side by side.
Izsák és Ismael leszármazottai így egymás mellett fognak lakni.
But be with the attitude of hostility, in this case Ishmael against Isaac.
De hogy ezek ellenségesek lesznek egymással.
And that begins to set the seeds for long context of the Israeli Jews and Arab problems.
És igazán ez mutatja itt meg az alapját, a hátterét egy hosszú ellenségeskedésnek Izrael és az arab országok államok között.
Okay, we'll look at one more passage and then we'll leave for the rest starting tomorrow.
Még megnézzünk itt egy hosszabb részt, aztán majd a többi részét holnapra hagyjuk.
In our day we like to have birthday parties for our children.
Sorry, birthday parties?
Today we have birthday parties for our children.
Mm-hmm. Ja, ma a születésnapokat tartunk a gyerekeink számára.
That was not the practice of ancient times.
De a régi időkben ez nem így történt.
There would be festivities given at certain points of passage of a person in the family.
Bizonyos pontjai a családtagok ilyen ünnepségeket tartottak.
One of these is when a child is officially weaned.
Officially
weaned. He now begins to eat food, not just milk.
Okay, tehát hogy egy ilyen pontja volt a gyerek életének, amikor elkezdett táplálkozni.
This was usually at the time when the child is anywhere between the ages of 3 up to 5.
Ez 3 és 5 éves korra között történt a gyereknek.
And that is what Abraham does. He gives a festival when the day that Isaac was weaned.
És egy ilyen ünnepséget tart Ábrahám Izsák fiának.
It's in chapter 17 that he finds out for the first time that Sarah is going to be the covenant mother.
És a 17-es fejezet az első olyan hely, ahol kiderül, hogy Sára a szövetségnek az anyja.
And for this the first time they were told that.
Először ekkor mondják meg neki.
And when Isaac was weaned at the age of about 3 to 5,
és amikor Izsákot elválasztották 3-5 évesen,
that is when he threw a weaning party for Isaac.
That is when they
gave a festival, a weaning festival.
Ekkor tartották ezt a fesztivált, vagy ezt az ünnepséget Izsák számára.
Now read chapter 21 in verse 8.
21 and verse 8. Tehát 21-es fejezet, 8-as versét olvassuk el. Amikor a gyermek felnövekedett, elválasztották, Ábrahám pedig nagy vendégséget szerzett azon a napon, amelyen Izsákot elválasztották.
This was a time when this was a glorious occasion.
Tehát ez egy nagy örömünnepség volt, ez egy olyan idő volt.
However, there was a spoiler.
De volt egy probléma itt.
Verse 9.
Olvassuk el a 9-es verset. Mikor pedig Sára nevetgélni látta az egyiptombeli Hágár fiát, akit Hágár Ábrahámnak szült.
Now keep in mind, by this time Ishmael was somewhere around 16-17 years old.
Tehát ekkor már, ne felejtsétek el, hogy 16-17 éves körben Ishmael.
And what Ishmael was doing is making fun of his half brother.
És amit itt Ishmael tett, az, hogy hát kinevette a féltestvérét.
But the Hebrew text is a wordplay.
De a héber szöveg az egy szójátékot tartalmaz.
The Hebrew name for Isaac and the word for mocking comes from the same Hebrew root.
Tehát ahogy kinevette, meg az Izsák neve, ugyanaz a héber alapszóval rendelkezik.
So essentially he was Isaac King Isaac.
Tehát a héber azt mondja, hogy Izsákolta Izsákot.
He was using Isaac's own name and using the same name to mock him in some way.
Tehát, hogy valahogy az Izsák nevét használta és ebben gúnyolta Izsákot.
And that incident led to the expulsion of the mother and the child from the household of Abram.
És végül ez vezetett arra, hogy őt és az anyját kitessékelték Ábrahámnak a háztartásából.
And now Ishmael and his descendants will follow the principles of what he prophesied of them.
És különböző proféciákat kapott.
Now read verse 21 of chapter 21.
21-es fejezet, 21-es verse. Párán pusztájában lakott, és anyja Egyiptom földjéről vett neki feleséget.
When it came to provide a wife for her son, she picked an Egyptian woman.
És egy egyiptomi feleséget szerzett a fiának.
In those days, the Egyptians were of the Hamitic people.
Akkoriban ezek a Hámtól származó népek voltak.
When the Arab conquest came in the 6th and 7th century, they invaded a lot of territory of non-Arab people.
És mikor jött az arab hódítás a 6.-7. században.
And some were killed, but the others converted to Islam.
És sokan átértek az iszlámra.
And keep in mind that at this point of time, these are not Arab peoples, these are Hamitic people.
Tehát ne felejtsétek el, ezek itt még a Hámtól származó népek, nem arabok.
But those who are descended from Ishmael are going to be people that will be of the Arab people.
És majd az Ismaeltől származó emberek lesznek az arabok.
And by marrying an Egyptian woman, that animosity against Semites by the Hamitic people will get even stronger.
És így, hogy ő elvesz egy egyiptomiaktól származó nőt, így az ellenségesség még nagyobb lesz majd.
So keep in mind today, the majority of Egyptians are Semitic because they converted to Islam.
Semitic, yes, the majority of Egyptians.
Egyptians were conquered by the Arabs. The Arab conquest.
Tehát az arab hódításban az egyiptomiakat meghódították az arabok.
And they intermarried and became dominant for these nations, and the language was now Arabic, no longer something else.
És az arabok dominálták az egyiptomiakat.
So Ishmael through this incident becomes the major father of the Arab peoples.
És itt válik majd Ismael ennél a pontnál az arabok ősatyává.
As a secondary father, we'll begin with him tomorrow, and then we shall deal with the various Arab states dealing with Israel today.
És majd holnap fogjuk megnézni azokat a különböző arab államokat, amik ebből a vonalból származnak és Izraelhez különböző módon kapcsolódnak.
We can open the floor for questions at this stage.
You don't need any break because we wanted to do no break because we wanted to.
Can we close at 8:00?
No, Erik, the plan was to do two sections, just
okay,
a short break
so and just like a break then.
Okay, szerintem csak megkérdeztem, Arnold belelendült és nem tartott szünetet, és csak javasoltam neki, hogy most tartsunk egy rövid szünetet, és utána legyenek akkor a kérdések. Jó? Hogy még a tolmács is életben maradjon a végére. És mert ő jól bírja, de egy 10 perces szünetet csak, hogy meg lehessen mozdulni. Tessék? Jó, oké, akkor 3/4 tartanánk egy szünetet, és akkor várunk titeket vissza, de most mondanám, hogy aki támogatni szeretné Arnoldot, akkor ott megteheti. Jobb oldalon, nektek bal oldalon van egy kis doboz, és aki támogatni szeretné Arnold szolgálatát, ott megteheti, hogy segítse az útjaiban és a tanítás sorozataiban, és ezt nagyon köszönjük. És akkor 3/4 folytatjuk a kérdésekkel. Köszönjük szépen!